És ha minden igaz, akkor a negyedik fejezet 13. versétől megyünk tovább, a 18. versig bezárólag. Most már nagyon a levél vége felé járunk. Jövő héten lehet, hogy befejezzük. Így szól a szakasz. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Az pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön, az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Kezdünk a kemény témák felé kanyarodni a levélben. Én azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb része a levélnek egyébként, ha lehet így kiragadni a dolgokat, bár az előzőek is fontosak voltak. Mert egy kedves testvérek, nekem a vesző paripám, hogy feltámadás hit nélkül nem létezik kereszténység. Tehát feltámadás hit nélkül a kereszténység az valami erkölcsi rendszer, vagy ilyen Bibliából idézett szép mondatok összessége, de hogy feltámadás nélkül egész egyszerűen nem beszélhetünk a kereszténységről. És nem csak a Krisztus feltámadása nélkül nem beszélhetünk a kereszténységről, hanem valójában, hogyha én hiszem és vallom, hogy Krisztus feltámadta megváltásunkért, vagy a megigazításunkért, akkor a saját meg a szeretteim feltámadásában is, illetve átfogalmazom ezt a mondatomat, a hívő emberek feltámadásában is hinnünk kell. Az egész kereszténységünk, ha ezt így kiráncigáljuk belőle, akkor úgy omol össze, mint a dzsenga. Tehát, hogy tökéletesen instabillá válik, hogyha ez az egész nincsen a helyén. És ebben az egészben szerintem a nehéz, hogy valójában ez a legnehezebb oldala a kereszténységünknek. Tehát, hogyha most előveszek egy jézusi példázatot, nem tudom én, a szálka gerendát, és elkezdünk arról beszélgetni, hogy nem jó méregetni a másikat, mikor bennem is van hiba, azzal még olyan erkölcsi szinten talán könnyen tudunk azonosulni. Vagy bármelyik másik példázatát is mondhattam volna Jézusnak. Vagy kiragadhatunk egy-egy meggyógyítás történetet az Új Szövetségből, és akkor meg lehet találni annak a szép érzelmi oldalait, megolvasatait. De hogy itt annyira a hitünknek a lényege van kifejtve, és ezt a legnehezebb azt gondolom feldolgozni. Nem csak érzelmileg, amikor egy csomó gyászhelyzet éri az embert, hanem alapvetően a hitünkben értelemmel is feldolgozni. Márpedig a feltámadás hit, kedves testvérek, az ami az egésznek a lényege. És azért nagyon érdekes, ahogy az a lelki gondozói aspektus, vagy legalábbis én ezt látom itt Pál apostolban, hogy ahogy felvezeti magának a feltámadás hitnek a fontosságát, hogy nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől. De sokszor ragoztam már itt a tesszalonikai helyzettel kapcsolatban, hogy egy hellén kultúrkörben vagyunk, amit mi ma már ugyan nem élünk meg a hétköznapokban, de ez egy, ma azt mondanánk rá, hogy multikulti. Itt rengeteg hitvilág, meg filozófia keveredik, itt még van, aki a Hádészban hisz, valaki az egyiptomi misztérium vallásoknak a túlvilág hiteit követi. Megjelenik az a gondolat is már, hogy az ember az alapvetően test, és hogyha elhullik, akkor ennyi volt. Nem ennyire cizelláltam vagy direktbe, de azért ott a görög filozófiának, a fejlődés történetének a végén ott már vannak erre utaló jelek. És egész egyszerűen azt gondolom, hogy ebben az élethelyzetben valójában minden vallás, itt még nem a kereszténységről szeretnék beszélni, minden vallás az alapvetően gondolkodik azon, hogy mi lesz velünk, amikor meghalunk. És nem csak a vallás gondolkodik ezen egyébként, hanem azt gondolom, hogy Ezt előbb-utóbb minden egyes ember is végig gondolja saját magával, vagy magán, hogyha más nem, akkor egy gyászhelyzetben, amikor ezzel szembesül, akkor elkezd azért gondolkodni azon, hogy akkor az életet hogyan kell értékelni. És kedves testvérek, hogyha nekünk nincsen feltámadás hitünk, és csak a koporsóig vagy a hamvakig látunk el, akkor azt gondolom, hogy egy hihetetlenül szegény életet élünk. Ugyanis akkor valójában, ha belegondolunk, akkor teljesen értelmetlen az, amiben mi vagyunk. Ha nincs feltámadás hitünk, hangsúlyoznám, hogy a mondat ezzel kezdődött. Ugyanis, hogyha ez nincs, akkor valójában az egész történet teljesen lényegtelenül fut ki a semmibe. És Pál apostol azért jön, azt gondolom, elő ezzel a kérdéskörrel nagyon erőteljesen, mert kereszténynek lenni az nem egy erkölcsrendszer, az egzisztencia, a szónak nem az anyagi értelmében. Én ezzel nagyon hadakozok, hogy az egzisztencia eredendően létezést jelent, és létfelfogást jelent, és ebből mi lebutítottuk ezt a szót arra, hogy anyagiakban értelmezzük a saját létezésünket, vagy ha arról beszélek, hogy egzisztencia, akkor a bankszámlák, meg a nyaralók, meg a használt, vagy éppen most megvásárolt szalonautók jutnak eszünkbe, pedig az egzisztencia az a létezésünk. És a keresztény ember az nem csak ebben a földi valóságban egzaktál, aminek majd lesz egy fejezete az, amikor a magához szólít bennünket az Isten, hanem nekünk a feltámadás is az egzisztenciánk része. És ezt azt gondolom, hogy hihetetlenül fontos rögzíteni, mert erről nagyon könnyű megfeledkezni. Hát annyi minden van, ami lehúzza az embernek a tekintetét. De hogyha mi most bőjben pont húsvétra készülünk meg húsvét felé megyünk, és ami a feltámadás, akkor azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy lássam azt, hogy a Krisztus feltámadása az egész konkrétan rólam szól, és most a rólamban mindenki helyettesítse be saját magát, mert ez egy személyes üzenet. Ezt mindenkinek személyesen adja az Úr Jézus. És nyilván itt felmerülnek kérdések. Tehát én tudom, mert a hittanosok is mindig ezt szeretik megkérdezni, és az az igazság, hogy nagyon sokszor nem tudok nekik választ adni, hogy akkor mi van a halál meg a feltámadás között. Ezen szerintem nagyon sokan lamentálnak, meg nagyon sokan gondolkodnak, és valójában azt a biblikus választ tudom mondani, hogy nem tudom. Vannak teóriák, az a helyzet, hogy nem hagyott sem Pál apostol, sem az Úr Jézus az evangéliumokban hátra apró betűt. Szeretünk találgatni, de valójában itt szerintem egy nagyon fontos útmutatás van, az a Saul történet, amikor a halott idézőt Saul visszaidézi az Isten parancsa ellenére, illetve hát egész konkrétan Sámuel szellemét akarja visszaidézni, ugye Saul. És ott annak a történetnek valójában a fő mondani valója az, hogy nem csak le lesz dorongolva Saul elég rendesen, hogy már megint az Úr ellen lázad, hanem azért úgy az is a tudtára lesz juttatva, hogy a holtakról már az Isten gondoskodik. Tehát ahhoz nekünk nincs közünk. A mi feladatunk, hogy a feltámadás hitben élve éljünk addig, amíg az Isten azt nem mondja, hogy akkor itt most magához hív bennünket, és majd jönni fog valamikor a feltámadás, hogy addig mi van velünk, azt nem tudom. Azt viszont tudom mondani, hogy nem hiába fogalmazzuk meg az apostoli hitvallásban azt, hogy hiszem a test feltámadását. Ez ugyanis végtelenül fontos, hogy az egyik legnagyobb eretnekség, ami akkor a kereszténység óta velünk él, tehát ilyen nem hivatalos, illetve nem biblikus hit, az az, hogy ő meghal, de a lelke tovább él. Nem. Ez azért problémás, mert az Isten bennünket test és lélek egységében teremtett meg. És ha test és lélek egységében vagyunk megteremtve, akkor a feltámadásunk is test és lélek egységében fog megvalósulni. Tehát nem az a kérdés, hogy akkor ő tovább él, hogyha már fizikailag nem működik közöttünk, hanem az a válasz valójában, hogy akkor róla most az Isten gondoskodik. És azt gondolom, hogy itt azért érdemes egy picit ezen néha úgy elgondolkodni, mert az ókori halálkultuszokban az a nagyon izgalmas, hogy nem kopott ki valójában ez a halálkultusz a társadalomból. Tehát, hogy mióta átköltözött ide velünk szembe a bocsánat, hogy ezt mondom, a csetreszesbolt, ez ajándékbolt, bocsánat, elnézést, nem akarom megsérteni a tulaját, csak hirtelen jutott eszembe. Azóta mindig azon vigyorgok, hogy szeptemberben hogyan lesz minden hirtelen tökökkel, meg boszorkányokkal tele a kirakatban. Félreértés ne essék, amíg a ruhabolt volt itt, és néha lecsúszott a hölgyekről a bikini, az sem volt feltétlenül egy ilyen korrekt látvány, de hogy azért ez olyan izgalmas, hogy a parókiával szemben a Halloween az mennyire jelenik meg. És én most senkit nem akarok a tökfaragásról lebeszélni, mert azt gondolom, hogy egyébként nem ez a lényege a történetnek, de azért azt mondjuk nézzük meg, hogy mi van a halloweeni gondolatvilág mögött. Ez egy halálkultusz. És mi nem halálkultuszban élünk, hanem az élet, ami nekünk adatik a Krisztusban. És a feltámadás az azt gondolom, hogy teljesen újra tudja csatornázni az embernek a gondolkodását, mert általában mindig onnan akadunk el, hogy vagyok egy pozícióba, és abból gondolkodom, és abból nézek, és abból tájékozódom. És gyakorlatilag itt meg az történik, kedves testvérek, hogy azt mondja az Isten, hogy de figyelj, van neked egy pozíciód a megváltásban kapott üdvösségedből, ami... Ebben az élethelyzetben, mivel még megvannak a bűneim, meg a botlásaim, meg sokszor a hitem is meginog, mindenkinek meginog a hite, tehát nincs olyan, akinek ne inogna meg a hite, vagy legalábbis én még nem találkoztam ilyen emberrel. Ezt nehéz elképzelni, de mégis arra vagyunk gyakorlatilag elhívva, hogy ne innen nézzünk abba az irányba, hanem a feltámadás meg az üdvösség felől nézzünk magunkra, meg a saját élethelyzeteinkre, meg kapcsolatainkra. És ez egy teljesen más perspektíva. Nem mondom, hogy könnyű, mert ahogy mondtam, nagyon sok minden lehúzza nagyon sokszor a tekintetünket, meg a gondolkodásunkat, de azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a nézőpontváltás. És az is nagyon izgalmas egyébként ezzel kapcsolatban, hogy ha innen kezdek el gondolkodni, akkor egész egyszerűen a halálnak is teljesen új oldalát ismerem meg. Vagy legalábbis egy ilyen új olvasatát ismerem meg. Mert innentől kezdve úgy tudok tekinteni a szeretteimnek az elmúlására, saját magam elmúlására, ami egyébként lehet, hogy egy folyamat, sőt biztos, hogy egy folyamat. Ugye erre szokták mondani viccesen a halállal sokat foglalkozók, hogy aki megszületett, az előbb-utóbb meg is hal. Hogy az elmúlást azt alapvetően innentől kezdve érzékeljük magunkon meg a környezetünkön, de onnantól kezdve, hogy van feltámadás hit, onnantól kezdve nem ez van a fókuszban. Tehát nem rettegésként üli meg az embernek az életét az, hogy egyszer el fogok múlni. És én azt látom egyébként sokakban, vagy sokszor látom azt egyébként sokakban, ez a helyes megfogalmazás, hogy az elmúlástól való félelem, az hihetetlenül sok rettegést, meg feszültséget vált ki az emberekben. És annyira izgalmas egyébként, hogy ezt a társadalom sokszor hogyan próbálja megleplezni. Mindig azon röhögök, és tudom, hogy ezt már sokszor előhoztam, de ez számomra egy ilyen felfoghatatlan történet, hogy én nagyon sokáig szedtem porszerősítőt, most már nem iratom fel, mert semmit nem használ, de hogy porcerősítőt alapvetően 31 nehány éves emberek nem szoktak szedni. Én azért szedem, vagy szedtem, mert jól elkézilabdáztam a térdemet. Ez az én saját szegénységem, így jártam. Hallgatni kellett volna a sportorvosra, nem tettem. Okos ember a más kárából, a Farkas Ervin néha csak a sajátjából, de általában abból sem. De a lényeg, hogy mindig azon mosolygok, hogy a porcerősítő reklámokban ilyen 30-as, jól kisportolt, izmos, fiatal férfiak alig bírnak járni, aztán egyszer csak bevesznek kettőt ebből a csodatabiból, és lefutják a félmaratont, vagy tekerik a biciklit, vagy kinyomják a nem tudom, soha nem látott súlyokat. Tehát gyakorlatilag az elmúlást próbáljuk a fiatalság örök bálványozásával eltakarni. És hogyha megnézzük akkor, hogy ez hogyan segíti mondjuk a a modern média, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb olyan filmben és sorozatban, amit alapvetően mondjuk a fiatalok néznek, fiatal hősök vannak. Ha megjelenik egy öreg karakter, akkor ő általában nagyon öreg, hihetetlenül bölcs, mindent tud az életről, és megint egy ilyen tipizált öreg bölcsként jelenik meg, mint aki vezeti a fiatal hőst végig a kalandjain, segíti meg stb., de a fókuszban akkor is a fiatalság meg annak az ereje áll. És közben én nem látom a, nem tudom én, 50-es aktív korosztályt a sorozatokban 50-es karaktert játszani, mert a Tom Cruise-t látom nagyon sokszor 30-as karaktert játszani 60 évesen is, de az egy másik probléma. Van az a botox, amitől ő még mindig 30 évesnek néz ki. De hogy ezt favorizáljuk, és amikor ebből meg valamiért ki kell nézni, mert ugye ez nagyon sok csatornán ömlik sokakra rá, és valamiért ki kell nézni. Teszem azt azért, mert van egy elhunyt a családban, teszem azt azért, mert én kapok egy olyan betegséget, amit két tabival nem fog megoldani a házi orvos, hanem lehet, hogy hónapokig vagy évekig fogok vele küzdeni, ha egyáltalán meggyógyulok belőle, akkor nagyon hirtelen jön a kétségbeesés. És nincsen belőle remény, ami felszabadít. Még hogyha én meg azt mondom, hogy van feltámadás, akkor azt tudom mondani saját magamra értelmezve, hogy jó, ez most nem fog tetszeni, ez most nehéz lesz, ezt most fel kell dolgozni, ennek lehet, hogy lesznek olyan oldalai, amivel hihetetlenül sokat fogok lélekben, testben, szellemben küzdeni, de a történetnek nem ez a vége. És még hogyha esetleg ez engem meg is visel, vagy uram, bocsáss, ennek az lesz a vége, hogy akkor tényleg engem is föld alá kell rakni, akkor sem ez a vége, mert van Krisztusom. És egész egyszerűen ez egy olyan újfajta gondolkodás szerintem, ami a Krisztus hiten kívül nem tud megfogalmazódni a világban. Tehát, hogyha nincs Krisztus kapcsolatunk, akkor egész egyszerűen tényleg a koporsóig lehet elnézni. De ha van Krisztus kapcsolatunk, akkor az egy fejezet, amin átmegyünk, félreértés ne essék, mert úgy néz ki, hogy átmegyünk, de nem, nem ez a lényeg. És a diára még tudom, hogy kiírtam egy csomó mindent, de most megállok, mert hát, ha van hozzászólni való. 5. fejezetnek az eleje, az nagyon egybevág, és összetartozik itt azzal a résztel, ami itt a 4. fejezet vége, de nem én bontottam fejezetre a Bibliát, úgyhogy elfogadom, hogy így van, csak hozzátenném, hogy szerintem ez egy szakasz. És akkor olvasom az első 11 verset, és akkor utána még erről is egy pár gondolatot megosztok a testvérekkel. Ennek idejéről és órájáról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alszanak, éjjel alszanak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építsétek, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. És akkor itt megint az van, hogy érdemes lenne a szöveget visszafelől olvasni, mert valójában a lényeg az a vége. Illetve a vége felől lesz értelmes az egész, mert hogy valójában ott fejti ki Pál apostol azt az üdvösség tant, amire az egészet rávezeti. Na és akkor mindjárt mondom, hogy ez mi lesz, de akkor menjünk végig az elejéről, hogy lássák a testvérek, hogy hol van itt a gondolati csavar. Először is ez az idejéről, órájáról, szerintem ez egy rossz fordítás. És azért rossz fordítás, mert amikor ott időről beszél Pál, akkor kronoszról beszél, amikor óráról, akkor meg kairoszról, vagy kaironról. És a kronosz az a kronológiai idő, tehát az a történelmi idő, ami megy előre, ami telik, ami múlik. A kairoszt meg inkább úgy kéne fordítani, hogy alkalom. Tehát ami egy ilyen pontja az időnek, vagy inkább azt is mondhatnánk, hogy egy, mert az új szövetségben máskor is megjelenik a kairosz, mint az Istennek a szent ideje, ami adott esetben távol is tud lenni a kronosztól, de metszeni is tudja a kronoszt, és akkor én de nem talán a következőre írtam ki, következő diára írtam ki, hogy vannak az isteni kronosznak olyan pontjai, amikor a mi történelmünket metszi az Istennek a szent ideje. És ilyen mondjuk a teremtés, mert hogy nyilván a mi történelmi időfelfogásunk az onnan indul, hogy ez a világ létrejön. Ha én azt mondom, hogy ennek a világnak a teremtője az Isten, akkor valójában a teremtésnek a cselekedetével indul el a mi történelmünk, tehát ott a kairosz, az Isten szent ideje, meg a mi kronoszunk találkozik. Akkor az inkarnáció, ugye a testélétel, a karácsonynak a csodája, vagy akár a komplet jézusi működést ide lehetne hozni, az megint egy kairosz, amikor az Isten személyesen találkozik velünk, tanítványokat gyűjt, csodát tesz, elhív bennünket. De lehet egyébként ilyen értelemben a kairosznak és kronosznak találkozási pontja nagyon személyes értelemben a saját személyes hitre jutásunk. Tehát az, amikor én megtapasztalom az Istennek a hatalmát, és azt mondom, hogy nem szeretnék többet nélküle élni, ez lehet, hogy egy folyamat, lehet, hogy egy alkalom, most ezen nem menjünk ennek a részleteibe bele, de hogy higgyük el, hogy annak a személyes dimenziója az, amikor egy picit az ember belelát a kairoszba. Tehát, hogy belelátok az Isten szent idejébe, mert az Isten belelátást enged azáltal, hogy engem személyesen szólít meg. És aztán valójában az a végső idő, amiről itt elkezd beszélni Pál, az is egy ilyen szent idő, és a mi kronológiánknak a találkozása lesz, mert hogy a történelem jön el maga a megvált, illetve a beteljesülés, mert itt már arról van szó. És azért léptem vissza, mert itt érdemes két fogalmat szétbontani egymástól. Az apokalipszist, azt hihetetlenül rosszul hangsúlyozzuk és félreértjük. Ha azt mondom, hogy apokalipszis vagy apokaliptikus, akkor gondolunk a világ végére. Na most az apokalipszis az valójában a leleplezést jelenti, az ókori szobrász művész, amikor leleplezték a szobrát, akkor apokalipszist hajtottak végre, mert lerántották róla a leplet. Egyébként maga a szó is szó szerint ezt jelenti, lepel, lerántás. És a biblikus értelemben az apokalipszis az, amikor az Isten a maga üdv tervéről lerántja a leplet. Tehát elmondja nekünk, hogy mi az, amit ő tervez velünk. És ilyen értelemben valójában a golgotai kereszt, meg a feltámadás, az üres sír az Isten apokalipszise, mert ott mondja el, hogy mit tervez. Azt tervezi, hogy megvált bennünket, hogy megigazít bennünket, és az üdvösségbe vezet bennünket vissza. Ez az Isten apokalipszise. Az, hogy ebből a biblikus nyelvezetet nem ismerő tömegmédia, meg tömegkultúra ilyen világ végét csinált, az abból fakad, hogy létezik a Biblián belül az apokaliptikus irodalomnak a hagyománya, Dániel profétánál, Jelenések könyvénél, stb. És ebben azért vannak néha ilyen nagyon végidőket idéző szituációk, de a végidők az a biblikumban, illetve a teológiában az eszkaton. Tehát amikor a beteljesedés megtörténik, amikor már nem lesz hátra semmi abból a történelemből, amit mi most ismerünk és élünk, mert az Isten úgy dönt, hogy eddig és ne tovább és visszatér, az az eszkaton. És jelentem alásan, hogyha nagyon biblikusan szeretnék gondolkodni, akkor mi az eszkatonban élünk 2000 éve. Ugyanis mivel a megváltás megtörtént, és az Isten az üdvösségét, illetve az üdv tervét számunkra világossá tette, ezért mi valójában a végidőkben élünk. Hogy a végidők kronológiailag mérve meddig tart, hát ezt vannak ilyen nagyon lelkes emberek, akik megpróbálják ilyen olyan utalásokból kiszámolni. Az a szomorú hírem van, hogy a Bibliában egy nyomvat vesző nem utal arra, hogy ez pontosan mennyi idő lesz. Tehát valójában az eszkatonban nekünk úgy kell élnünk a hitünk szerint, hogy ez megtörténhet a következő másodpercben is, és lehet, hogy a dédunokám dédunokájának a dédunokájának is le fog pörögni a föld élete, vagy ilyen beláthatatlan időtávolság. Tehát valójában ezen nekünk nem kell rugóznunk. Mert nem az a lényeg, hogy a végidőknek mikor van vége, hanem az a lényeg, hogy én ebben a végidőben a Krisztussal találkozva, meg a Krisztus hitben megerősödve készülhetek a beteljesedésre. És akkor ezért írtam ide ki, hogy a világ már meg van váltva, a beteljesedés viszont még hátra van. Itt Pál apostol az Úr napjáról beszél, ugye Krisztus visszatéréséről, és ez megint egy olyan alkalom lesz, ami majd a mi történelmünket metzi, mert hogy ennek lesznek jelei. És nem tudom, a testvérek hogy vannak vele, amikor én még a legelején, mindig, amikor bibliaórára készülök, és kijelölünk egy új könyvet, hogy mi megyünk végig, még mielőtt bármit is leírnék a diákra, én mindig végigolvasom az egész könyvet egyben. És mikor ezt megcsináltam, akkor is feltűnt ez a harmadik vers az ötödik fejezetben, úgy ültem is fölötte, mert azért ez egy kemény mondat, hogy amikor azt mondják, mármint ugye a világban élők, hogy békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Pál apostol itt gyakorlatilag azt állítja, hogy Krisztusunk visszatérte, illetve az Úr napja, ami egyébként egyben a haragnak is a napja, az akkor jön, amikor mi nem várjuk. Ezt egyébként Jézus is mondja, tehát Jézusnak is van erre példázata, de Pál apostol nem kis ujjából rántja ezt elő. Jézus is azt mondja, hogy ha tudná ugye a házura, hogy mikor jön a tolvaj, akkor örködne, de nem tudjátok sem az órát, sem a napot. Viszont ez a megfogalmazás, hogy a világ békességben és biztonságban hiszi magát, amikor megjelenik az Úr napja, az szerintem eléggé felrázó gondolat. És akkor itt egy picit érdemes végig gondolni, hogy valójában Pál itt azt állítja, hogy az Istentől hiszi magát békességben és biztonságban. Tehát, hogy megvan az a távolság, amit tárthat nekünk az Isten. És ugye ne tagadjuk azt a részét le az új szövetségnek, hogy Jézus Urunk visszatérte, ez az Isten haragjának is a napja, meg az ítéletnek is a napja, tehát nem olyan súlytalanul vagyunk mi ebben a történetben bele. És Pál egész egyszerűen azt mondja, hogy ez úgy jön, mint ahogy a vajudás is kezdődik, hogy amikor nem igazán, tehát nem igazán kiszámítható a történet. Nekem született 3 gyerkőcöm. Nem azt mondom, amikor a történetnek a végén felé jár az ember, akkor azért már úgy pakolja a kocsit, hogy tudja, hogy bármikor szükség lehet rá, de hogy egyedül a Lonci csinálta meg azt, hogy pont édesapa szabad napján, akkor, amikor nem kell menni sehova, és úgy, hogy még ha nagyon kell, akkor még a nővéreért is el tudjak menni az iskolába, tehát hogy ugye az bármikor jöhet, és akik meg szültek, vagy láttak közelről szülést, azt meg akkor látjuk, hogy ez nem egy fájdalommentes folyamat. Sem a kismamának, sem a kisbabának egyébként. És ehhez hasonlítja Pál, hogy ilyen lesz valójában az Úrnak a visszatérése, ilyen nagyon váratlanul jövő éles és kemény fájdalom, vagy fájdalom sorozat, és talán azt is mondhatnánk, hogy a világ kollabál. Ez a kollabál, ez azt jelenti, az orvostudomány használja ezt a kifejezést sok helyen, amikor ilyen nem igazán mondható meg, hogy pontosan mi volt a halálok, mert rossz a vese, rossz a máj, már alul működik a tüdő, már mindenféle probléma van, és akkor egyszerűen összeomlik a szervezet. És akkor mivel nem lehet megmondani, hogy pontosan a egyenletnek melyik szála az, ami igazából a fő baj volt, olyankor szokták azt mondani, hogy kollabál a szervezet, tehát összeomlik. De létezik a társadalmi kollapszus is, a társadalmi összeomlás. Ilyen volt például a Római Birodalom, meg azóta még pár. És a kollabálásnak igazából a lényege azval abban áll, hogy váratlan. Tehát nem nevezzük a leépülést kollabálásnak, mert hogyha tudom, hogy én beszeretném fejezni mondjuk a vállalkozásomat, nem tudom én, jövő ilyenkorra, akkor már úgy kezdem el leépíteni a dolgokat, hogy jövő ilyenkorra fel be lehessen fejezni a választ. Ez egy leépítés, de a kollabálásnak a lényege az, hogy hirtelen omlik össze. És itt Pál gyakorlatilag azt állítja, hogy a világra ilyen nagyon hirtelenül fog rátörni az Úr napja, ami az Istennek a haragja is lesz. És itt fog előjönni a krisztológiának, a páli krisztológiának a lényege, mert hogy a bűnös világ, ha nem fogadja el a Krisztust, nincs menekvése az Isten haragjától. És itt jön a csavar, ezért mondtam, hogy a vége felől kell olvasni majd a történetet. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lepne meg titeket. Mert ha tudom, hogy én kihez tartozom, akkor teljesen mindegy, hogy ez a világ mit állít, hogy mit hisz magáról, hogy mit gondol magáról. És ez, bocsánat, ez nem azt jelenti, hogy akkor nekünk ki kell vonulni a világból, nem azt jelenti, hogy nekünk el kell ítélnünk ezt a világot, amiben élünk. A bűneivel nem szabad azonosulnunk. Ez azt gondolom, hogy nagyon fontos. Meg van világos értékítélet Krisztusi erkölcs mentén, hogy mi az, ami egy keresztény embernek, teszem azt Halloween kapcsán. Nem megyek át szembe lebontani a kirakatot, mikor kipakolják, de mondjuk a lányomnak megmondhatom, hogy én nem szeretném, hogy halloweeni történetre menjél. Tehát, hogy vannak olyan értelmes, meg jól körülrajzolható dolgok, hogy meddig mehetünk el mi a világ zajával, és hova tovább már nem. És nem a mi feladatunk alapvetően a világot elítélni. De hogy ez a világ ítélet alá fog kerülni, és egyébként mi is ítélet alá fogunk kerülni a világgal együtt. Ez egy fontos olvasata. Viszont itt jön nekünk elő a hit és a szeretet páncélja, meg a sisak, ami az üdvösség reménysége. Ez még nem az Efezus 6:10-18, ahol ugye Pál ezt a képet majd részletesebben kifejti, ez neki egy ilyen visszatérő metaforája. Hát ugye római állampolgárként valószínűleg sokat találkozott római legionáriussal, meg kísérték is egy jó darabig a római császár elé. Valamiért Pál nagyon szerette a római legionáriusoknak a felszerelését, innen veszi alapvetően a történetet. De nagyon fontos, hogy a hit és a szeretet páncélja az mit véd. A római katona páncélja nyaktól egészen csípőig védi a felső testet, tehát valójában minden létfontosságú szervet. A szívünket is. Tehát, hogyha én a hitet és a szeretetet, és itt az agapéról van szó, páncélként öltöm magamra, akkor a legfontosabbat védi bennem az Isten a hit és a szeretet által a szívemet, hogy megfelelő irányba dobogjon az a szív. És mit véd a sisak? Az meg alapvetően a fejet, hát mivel gondolkodok? A fejemmel gondolkodok. Tehát, hogyha nekem az üdvösség reménysége, és akkor itt visszatérnék arra, hogy mennyivel más perspektíva a feltámadás felől gondolni saját magamra. Ha én a feltámadás reménységével tudok gondolkodni, akkor az egy teljesen másik gondolkodásmód, mint ami alapvetően abból az állapotból jön, ami az embernek a természetes állapot. Én megszülettem, megyek előre, és akkor gondolkodok, hogy így múlik a történet. De nem, mert nekem van feltámadásom, és onnan gondolkodok visszafele. Tehát a hit és a szeretet, az Isten agapé szeretete védi az embernek a szívét, az üdvösség reménysége pedig védi az én gondolkodásomat, hogy ne menjek el olyan ideológiák, meg hamis gondolatok irányába, amik alapvetően engem az Istentől elszakíthatnak. És akkor nem itt van igazából a csavar, hanem itt a 9. versre kezdődik el, hogy mert nem haragra rendelt minket az Isten. De itt Pál az Isten haragjáról beszél, és arról beszél, hogy a hívő ember az nem az Isten haragjára van rendelve, hanem arra, hogy elnyerjük a mi üdvösségünket Jézus Krisztus által. És ez egy visszatérő gondolat, hogy ítélet az mindenki fölött lesz. És valójában a mi megváltásunk az nem abban áll, hogy alkalmassá leszünk magunktól valami emberi erőből arra, hogy ennek az ítéletnek megfeleljünk. Tehát hogy azt mondja a végén a bíró, hogy ártatlan. Hanem a mi megváltásunk, meg a mi Krisztus hitünk az abban áll, hogy azt mondja a Biblia, hogy a mi bűneink helye az Isten a Krisztus igazát nézi. És emiatt felmentést ad. Ez a kegyelem. Ez az, amit nagyon sokszor mondtam már, hogyha most csak nagyon joviálisan gondolkodunk, mondjuk a magyar modern jogrendben, nem cseng most jól ez a kifejezés az utóbbi évek politikai viharai miatt, de valójában a kegyelem a jogrendben a mai napig nem azt jelenti, hogy akkor ártatlanná minősítünk valakit, hanem azt jelenti, hogy belenyúlunk a jogi folyamatokba, és nem a büntetés végrehajtásba küldjük a delikvenst, hanem a büntetés végrehajtás alól valamiért mégis mentesítjük. Ez egyébként a legtöbb jogrendben megvan valamilyen formában. Nálunk ugye a köztársasági elnöknek van kegyelmi jogköre. Ezért nem olyan jó most ez a kifejezés a politikai zajok miatt. De hogy valójában a Biblia ugyanezt állítja velünk kapcsolatban. Hogy a keresztény ember nem azért megy az üdvösségre, mert ő mégis igaznak találtatik, hanem azért megy az üdvösségre, mert meghalt érte a Krisztus, és így átadja neki a maga igazát. Tehát ez az amerikai szabad keresztények rendeztek pár évvel ezelőtt egy ilyen nagyon kis aranyos filmet. Kerestem ma a YouTube-on, de nem találtam meg, mert valószínűleg rosszul emlékszem a címére. Egy ilyen mennyei tárgyalás jelenetet látunk valójában a filmben. 5 perc az egész kis film. Van egy bíró, egy ügyvéd, aki a vádat képviseli, hogy mondják ezt az ügyész, meg ott mellette van egy úriember, aki meg próbálja védeni, és hát így folyamatosan viszik be a bizonyítékokat, hogy miért bűnös az illető. Stócban állnak a dokumentumok. És akkor a bíró így nézegeti, hogy hát ez semmilyen lehetőség a felmentésnek, el kell ítélni, ezt is megcsinálta, azt is megcsinálta, ezt is gondolta, azt is gondolta, és akkor egyszer csak megjelenik egy fehér ruhás, szakállas fazon, a bíró már ugye ütne le, hogy bűnös, és akkor a fehér ruhás, szakállas fazon, aki nyilván Jézust imitálja ebben a kis rövid filmben, így megfogja a vádlottnak a vállát, és akkor azt mondja neki angolul, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát nem arról van szó, hogy a mi bűneink azok ne lennének, hanem arról van szó, hogy az Isten a megváltásunkért, hogyha ezt mi elfogadjuk, az Krisztus igazát nézi ehelyett. Ha viszont a Krisztusban nem tudunk kapaszkodni, akkor nincs az Isten haragja meg ítélete elől menekvés. És ez az egészben a gyönyörű. Luther mondja egy ponton azt egyébként, hogy olyan csodálatos az Isten haragja, mert hogyha az ember idejében rájön, hogy az mekkora súllyal fog majd az ő életében szerepet játszani, akkor még az is a kegyelembe löki az embert. De hogyha nem látom ezt meg időben, akkor hiába a kegyelem. És akkor itt most megállok, mert hátra van hozzászólni való.